Hölgyeim és uraim, szép napot kívánok mindenkinek! A mai órán ott folytatjuk, ahol a múlt héten abba hagytuk, azaz a vonalvezetés tervezéséről fogunk beszélni. Azért, hogy a maga az egész témakör egyben maradjon, egy kicsit felelevenítjük azt, hogy miről volt szó a múlt héten, egy-két mondatban a legfontosabb részeket összefoglaljuk, és innen fogunk majd tovább haladni a mai óra folyamán. Azzal kezdtük, hogy a vonalvezetéssel szemben támasztottunk néhány követelményt. Azt mondtuk, hogy a vonalvezetés az legyen biztonságos, legyen gazdaságos és legyen esztétikus. Tehát ez volt a három követelmény, amit elvárunk egy jól megtervezett térbeli vonalvezetéstől. Azért, hogy a követelményeket valamilyen módon műszakilag meg tudjuk fogni, hiszen önmagában ez eléggé olyan, hogy mondjam, bölcsész jellegű megfogalmazás, nem konkrét, nem számokat akart. Igazából azt vizsgáltuk, hogy a követelmények tulajdonképpen két paraméteren keresztül érvényesülnek. Egyik a látótávolság, másik pedig a tervezési sebesség. Két héttel ezelőtt volt szó a tervezési folyamatról, és arról, hogy milyen a funkciója van az útnak, mi a szerepe a funkcionális tervezésnek, ami megteremti magának az egész tervezési folyamatnak a keretét. És ez a funkcionális tervezés határozza meg azokat a paramétereket, amelyekből következik vonalvezetésnek a minősége, jellege, karakterisztikája. A funkcionális tervezésre határozott meg a tervezési sebességet, ami, mint látjuk, az elsődleges paramétere a vonalvezetésnek, illetve a keresztelvényi kialakítást, amiről a későbbiekben lesz majd szó a mai órán. A tervezési sebességnek a definíciója az annyira fontos, hogy itt még egyszer megismételjük. Tehát egy olyan sebesség, ami kis forgalom mellett, az úton mindenhol, nedves burkolaton is biztonságosan kifejthető. Azaz, a tervezési sebesség esetében csak az útnak a geometriája határozza meg azt, hogy milyen sebességet választunk, nem az, hogy milyen forgalom van előttünk, tehát nem más járművek által, illetve nem az időjárás befolyásolja, hanem magából az út geometriájából milyen sebesség következik. Vannak más sebességfogalmaink, amiket a jövő órán fogunk majd átbeszélni, de a tervezésnél ez a fő sebesség, ezzel dolgozunk. Erre épül rá az összes többi paraméter. Az út térbeli vonalvezetésű, tehát térbeli vonalvezetést szeretnénk tervezni, de egyrészt a technikánk még nem elég fejlett arra, hogy térben gondolkozzunk, bár vannak már térben rajzoló programok, illetve a hagyományos az, hogy a három vetületen keresztül, a hosszelvényen, helyszínrajzon, illetve keresztelvényen keresztül tervezzük meg az útjainkat. Tehát tulajdonképpen, amikor utat tervezünk, akkor meg kell tervezni az egyes síkvetületeket, külön-külön, mindegyikre vonatkoznak különböző szabályok. A vízszintes vonalvezetésre ezeket már megbeszéltük, másik kettőre mai órán fogjuk, illetve össze kell tudni hangolni őket, ami azt jelenti, hogy valamilyen módon meg kell találni azokat az irányelveket, amiből a külön-külön megtervezett vetületekből egy egységes háromdimenziós térbeli vonalvezetés jön majd létre. Beszéltünk a vízszintes vonalvezetésről, három fő eleme van, három eleme van, az egyenes, az átmeneti ív és az ív, illetve volt arról szó, hogy a célunk az, egy olyan folytonos vonalat tervezzünk, ami lehetőleg íves vonalvezetésű, és jól illeszkedik a táj, illetve a körülötte lévő környezet vonalaihoz. Nagyjából erről volt szó a múlt órán, és amivel most folytatnánk, az a magassági vonalvezetés. A magassági vonalvezetés esetében azt szeretném megtervezni, hogy milyenek legyenek az emelkedők, milyen legyen a köztük lévő lekerekítés, ez a két fő elem van. Igazából azt akarjuk megmondani, hogy a magasságkülönbségek legyőzését a járművek hogyan csinálják meg, hogyan győzik le a magasságkülönbséget. Az íveket jelen esetben lekerekítésnek hívjuk, illetve az egyeneseket hívjuk esésnek, emelkedőnek, lejtőnek is, attól függően éppen milyen szövegkörnyezet van. Ellentétben a vízszintes vonalvezetéssel, itt a magassági vonalvezetésnél az egyeneseknek döntő domináns szerepe van. Ők fogják meghatározni jó esetben magát a magassági vonalvezetést. A lekerekítéseket igazából csak arra használjuk, hogy eltüntessük az emelkedők egyenesek közötti töréseket. Vasútban például ez nincsen meg, ők egyértelmű, ők csak törést használnak, másképp gondolkodnak, más a dinamikája a járműveiknek. Kezdjük a témakörnek a tárgyalását az emelkedőknek, lejtőknek a tárgyalásával. Az emelkedő és a lejtő az tulajdonképpen ugyanaz, csak iránykülönbség van közte, attól függően, hogy felfelé megyünk vagy lefelé megyünk. Azonban ez az iránykülönbség, ez elég gyakran igen jelentős következményekhez vezet. Gondoljunk például a megállási látótávolságra, ahol igenis volt jelentőség, hogy merre irányba haladunk. Amikor tervezünk, magát a hosszelvényt nézzük, akkor igazából ez nem számít. Az emelkedők és a lejtők, azok a domináns szakaszok, meghatározó szakaszok, lehetőség szerint úgy szeretnénk megcsinálni a magassági vonalvezetést, hogy minél hosszabb szakaszon alakuljanak ki egységes esések, minél kevesebb törés legyen a vonalvezetésben. Az emelkedőknek, lejtőknek, egyeneseknek tulajdonképpen egy fő jellemzője van, az, hogy mekkora az esése. Magyarul az a százalékos érték, ami leírja azt, hogy mekkora a tangense az emelkedőnek az egyenes által bezárt szögnek, ezzel fogunk hivatkozni az emelkedőkre minden esetben. Van minimális értéke, és van maximális értéke. A minimális érték az a vízelvezetésből származik. Ha túlságosan lapos az emelkedőnk, abban az esetben hosszirányban a víz nem tud lefolyni. Ez önmagában még nem probléma, mert keresztirányban úgy csináljuk meg az eséseket, hogy a víz le tudjon menni, de azért vannak olyan esetek, amikor gond lehet, például a túlemelés átmenet kialakítása, erről fogunk beszélni még, illetve akkor a nyomvájú van, vagy az oldalesés nem megfelelő, akkor sem tud a víz elmenni a keresztszelvényből, és ott marad az úton. Azt mondjuk, hogy a minimális esés az 0,3%, mert ekkor vízelvezetési szempontból még könnyen kezelhető az útszakasz. Persze nem kell messzire menni, hogy találjunk olyan útszakaszokat, amelyek megépültek, és nem is régen, hanem a közelmúltban, ahol az esés ennél kisebb, akár 0%-os is lehet. Tehát elméletileg lehet ilyet csinálni, csinálnak is, azonban tudatában kell lennünk annak, hogy ilyenkor speciális megoldások kellenek, különleges megoldások kellenek, mind a vízelvezetés tervezésénél, mind pedig a túlemelés átmenet kialakításánál. Szikkasztani kell, másképp kell megoldani, illetve a hagyományos túlemelés kifutatási módszer az nem megfelelő. Ezekben nem fogunk mélységébe belemenni, mert az úttervezés című tárgynak a témaköre feladata, csak említés szinten van, hogy ez a minimális érték, ez egy minimális érték, de ettől függetlenül lehet ennél alacsonyabbat alkalmazni, csak hogy annak következményei vannak más területeken, tehát igazából gondolni kell, hogy mivel jár. A maximális emelkedő az a tervezési sebesség függvénye. Egész pontosan azt mondjuk, hogy a emelkedőnek van valamilyen ellenállása, erről beszéltünk a motorán, fogunk még beszélni róla kicsit mélységében. És a tervezési sebesség azt jelenti, hogy a mértékadó járműveinknek megfelelő lendülettel, sebességgel kell tudni fölmenni még a legmagasabb emelkedőkre is. A mértékadó jármű esetében ne a személygépjárműkre gondolkozzunk, hiszen neki kevésbé jelent egy emelkedő megterhelés, bár egy régi Trabant vagy Kispolszki azért elég rendesen meg tud küzdeni egy-egy meredekebb emelkedővel, hanem a tehergépjárművek azok, amik számítanak. Ők azok, amelyek nagy súlyokat mozgatnak, tehát a motor teljesítmény per súly arány náluk a legkedvezőtlenebb, tehát mindig a tehergépjárművek függvényében kell majd vizsgálnunk a dolgokat. A maximális emelkedőket csak kivételesen lehet alkalmazni. Attól függetlenül, hogy ezt engedi a szabvány, tényleg csak akkor használjuk őket, hogyha nincs más lehetőség, mert nagyon komoly következményük van a gépjármű forgalom lebonyolódására. Nagyon jelentősen csökkentik a tehergépjárművek sebességét, emiatt bajban vagyunk akkor, amikor szeretnénk egy folyamatos forgalomáramlást biztosítani. Igazából 3% az a határ, ami fölött a gépjárművek már megérzik az emelkedőt. 3%-ig nincs jelentősége, tulajdonképpen olyan, mintha nem is lenne. Fogyasztásban persze érződik, de egyébként a jármű dinamikájában nem érződik. 3% fölött viszont fokozatosan elkezd érvényesülni a hatása az emelkedőnek, és már kapaszkodósávok kellenek, már a gyengébb gépjárművek lelassulnak, és kisebb sebességet tudnak csak haladni. A táblázat tartalmazza azt, hogy mekkorák lehetnek a maximális emelkedések a szabvány függvényében. Van külterületi érték, van belterületi érték. Belterületen azért magasabbak ezek az értékek, mert a járművezetők jobban hozzá vannak szokva az akadályoztatáshoz, vannak jelzőlámpás csomópontok, sokkal nagyobb a forgalom, tehát sokkal több mindent képesek elviselni, eltűrni, ezért aztán a forgalom zavaró hatását és a tergépjármű lelassul, egyrészt kisebbek a sebességek, kevésbé vehető észre, másrészt jobban eltűrik, emiatt lehetnek magasabb értékek. A táblázatban a legmagasabb érték a 15%, ez persze nem azt jelenti, hogy ennél meredekebb emelkedőt nem lehet találni, elég elmenni a budai hegyekbe, ott körülnézni, vannak bőven. Azonban ezek az emelkedők már nyáron, száraz időben sem túl kellemesek se gyalog, se gépjárművel bejárni. Télen, hóban, jégben azért azt el lehet képzelni, milyen élmény lehet ilyen helyeken autózni. Most, amikor az ellenállásokról beszélünk, akkor igazából csak az emelkedésről, tehát a fölfelé menetről lesz szó, mert az a mértékadó. De figyelni kell arra is, hogy a lefelé menet és vannak gondok. Tehát tulajdonképpen a lejtőnek is kell maximális értékének lennie, mert egy jól megrakott a hergépjármű egy nagyon meredek lejtőn, egy 20%-os lejtőn lefelé nem tud megállni. Komoly problémái lehetnek azzal, hogy hogyan álljon meg, főleg akkor, hogyha a burkolat egy kicsit csúszósabb, tehát nem csak fölfelé, hanem lefele is lehetnek gondok, bár más jelleggel, inkább a fékezés megállás oldalán találkozunk ezekkel a problémákkal. Amikor meghatározták a maximális emelkedéseket, akkor igazából azt vizsgálták, hogy milyen hatással van az emelkedő a járműre. Hogyan alakul a járműnek a menetdinamikája, amikor fölfelé halad egy emelkedőn, megpróbál legyőzni egy magasságkülönbséget. Ehhez viszont azt kell tudnunk, hogy milyen hatások, milyen erők hatnak a járműre, hogy alapvetően. Korábban volt szó az emelkedési ellenállásról, most egy picit részletesebben fogjuk ezt a kérdést tárgyalni. Jellemzően két erő hat a járműre, az egyik erő az, amelyik mozgatni akarja, ez a vonóerő, motor, amit kifejt, és a kerekeken keresztül át a burkolatra. Ez az egyik erő. A másik pedig az ellenállás, amelyek a járművet akadályozzák, próbálják meggátolni azt, hogy fölgyorsuljon, illetve haladjon előre. Ennek a két erőnek a viszonya határozza meg azt, hogy a jármű milyen dinamikával, milyen sebességgel haladhat. Ha a vonóerő egyenlő az ellenállással, akkor mi történik? Akkor a sebesség nem változik. Jó? Ugyanannyi erőt teszünk bele, mint amennyi ellenállás kell, állandó sebességgel haladunk. Ez a például a parkolás is egy ilyen állandó sebességgel való haladás, ugyanakkor a vonóerő, mint ellenállás, állunk egy helyben. Amikor van sebesség kontroll a kocsin, tehát beállítjuk azt, hogy ekkora sebességgel haladunk, és ettől nem térünk el. Tulajdonképpen azt csináltuk, hogy annyi vonóerőt rendelünk hozzá, adunk a motornak, vagy a motoron keresztül, amely az ellenállás legyőzéséhez kell, és ezt a gépjármű önmagától beállítja. Tehát amikor a két oldal egyenlő, akkor van egy egyenletes sebességgel való haladás. Mi van akkor, ha eltérő a viszonyok? Például, ha a vonóerő nagyobb az ellenállásnál, akkor a jármű gyorsulni fog. El akarunk indulni, előzni akarunk, növelni akarjuk a sebességünket, mindig egy nagyobb vonóerőt kell adnunk, mint amekkorák az ellenállások. Vagy képesek vagyunk rá, azaz van a motorban elegendő teljesítmény, hogy tudjuk gyorsítani a járművet, vagy pedig nem vagyunk rá képesek, és akkor bizony a járművet nem tudjuk fölgyorsítani. Mi van akkor, hogyha a vonóerő kisebb, mint az ellenállás, a jármű lassulni fog, ez lehet szándékos, azért, mert elvettem a gázol a lábamat, és kevesebb a teljesítmény ad át a motor az útra, vagy pedig lehet az, hogy nem bírja a motor teljesítmény az emelkedőt, és egész egyszerűen lelassul a járművünk. No? Hát ez a kapcsolat, vonóerő és az ellenállás közötti kapcsolat fogja meghatározni azt, hogy hogyan is mennek a járműveink. Nézzük az ellenállásokat. Az első ellenállás a gördülő ellenállás, ami abból származik, hogy mind a jármű kereke, mint pedig az út burkolata benyomódik. A járművek gumiabroncsosan haladnak, levegő fújja föl, természetesen a jármű súlya alatt ez a gumiabroncs ez nem lesz tökéletes kör alakú, lesz benne egy kis deformáció. Elég nagy súlyokról van szó, akkor, amikor tehergépjárművekről beszélünk, alattuk a pályaszerkezet benyomódik. Az aszfalt pályaszerkezet hajlékony pályaszerkezet, erről később lesz majd szó, tehát van egy kis alakváltozása. A kettő együtt azt eredményezi, hogy igazából létrejön egy kis lépcső, mert folyamatosan le kell győzni, tehát folyamatos alakváltozásba megy el az energiánk, amit a gépjármű mozgatására használunk. Jó? És ezt figyelembe kell nekünk venni, és ezt egy műtényezővel fogjuk figyelembe venni. Jó? Vasútból lesznek egyiket más ellenállásokról is szó, beszéltek majd róla. Mi igazából nem foglalkozunk, minket az érdekel, hogy a gépjármű kerekén kívül ellenállás, tehát az erőt ott mérjük, és onnantól számoljuk az ellenállást. A vasút például azért kedvező nagy tömegű áruk szállítására, mert acélból van a sín, acélból van a kerék, tehát ez a gördülési ellenállás minimális, jelentősen kisebb, mint a közút esetében. Mitől függ ennek a műnek az értéke? Függ attól, hogy milyen burkolatunk van, illetve függ attól, milyen jármű használja, de ezt általában mindig egy mértékadó járműre szoktuk számolni. Aszfaltburkolat esetében a mű értéke az 10-20 ezredék körül van, földút esetében, ami egyrészt egyenlőtlen felületű, másrészt sokkal könnyebben deformálódik, mert nincs akkor a teherbírása, ennek az értéke 50-150 ezredék környékén, kőburkolat esetében pedig 15-25 ezredék. A kőburkolat az erős, kevésbé deformálódik, de a felülete az nem egyenletes, emiatt a kőburkolatnál kicsit magasabb az érték, mint az aszfaltburkolatnál. Ez megint olyan, hogy valamilyen módon becsülni kell, sok mindentől függ. Igazán a gyakorlatban nem számolunk vele, de amikor adunk egy maximális értéket egy emelkedőre, akkor ott van mögötte ennek az ellenállásnak a figyelembevétele is. Ez az ábra a múlt órán már szerepelt, az emelkedő ellenállását írja le, hogy az emelkedőre a tangensével hivatkozunk, azaz százalékban adjuk meg. Egy apró különbség van a múlt óraihoz képest, hogy a megállási látótávolság számításánál a kilonewton dimenzió kellett. Most pedig, amikor az ellenállásokat számítjuk, akkor newton dimenzióval fogunk dolgozni. Egyszerűen át kell számítanunk a dimenziót. A kúra helyére mindig abszolút értékbe érjük be a számot, és a dimenziót az különböző tényezőkkel fogjuk figyelembe venni. Emiatt jön be ez az ezres szorzó szám, és a kúnak a számértéke az most már newtonra vonatkozik. Igazából semmi komoly matematikai háttér nincs mögötte, csak bűvészkedünk, hogy egyszerűbb legyen leírni a számokat, tehát egyszerű mértékegység átváltásról van szó. Jó? A légellenállás az három tényezőtől függ. Függ a gépjármű alakjától, függ a gépjármű nagyságától, és függ a sebességnek a négyzetétől. A C tényező, ez az áramvonalassági tényező, ez azt írja le, hogy a gépjármű körül az áramlatok mennyire simán tudnak átmenni, mennyire szögletes a gépjármű alak, illetve mennyire nem. Forma 1-nél, amikor a karosszériát tervezik, akkor arra törekednek, hogy ezt a C értéket minél kisebbre vigyék le, hiszen az segíti a gépjárműnek a haladását, annál kevesebb energiát kell betenni az előremetelbe, annál gyorsabban lehet menni. Ennek a C-nek az értéke személygépjárműk esetében 0,0015, 0,0025 környékén mozog. A jó formájú sportkocsik azok az alsó határon vannak, Trabant, Warburg, Kockalada felső határon. Autóbuszok esetében 0,003, tehergépjárműk esetében 0,005, 0,006 körül van ez az érték. Amikor felteszünk légterelőt a kocsira, akkor tulajdonképpen ezt a C-értéket csökkentjük. Gyakran lehet látni a tehergépjárműveken, a nyergesmondatókon, hogy a sofőrfülke tetején ott van egy légterelő, hogy az árutér és a fülke közti magasság különbségét kiegyenlítse. Ilyenkor tulajdonképpen a sofőr ezt a C-értéket csökkenti le, azért, hogy kedvezőbb legyen a fogyasztása, és kevesebbet kelljen benzinre költenie. A homlokfelületet úgy számoljuk, hogy elképzeljük azt, hogy van egy hungarocellap, reklámokban lehet látni, és reármű keresztül megy. És az a legnagyobb felület, amit kiüt, ami kell neki, hogy átférjen, az lesz a homlokfelület. Azaz, hogyha szemből megállunk és körbe rajzoljuk a körvonalait, amekkor a felület létrejön, az lesz maga a homlokfelület. Minél nagyobb a homlokfelület, annál nagyobb a jármű teste, annál jobb felületen hat rá a légellenállás, annál nagyobb lesz a levegő ellenállása. Személygépjárműek esetében 2-3 négyzetméter, buszoknál 4-7 négyzetméter, tehergépjárműveknél pedig 3-6 négyzetméter ez a homlokfelület. A harmadik tényező az pedig a sebesség. Mint mindig, most is a tervezési sebességgel fogunk számolni, azonban van egy nagy különbség. Az, hogy a sebességet most nem abszolút értékben kell vizsgálnunk, hanem igazából arra vagyunk kíváncsiak, hogy mekkora a sebesség különbség a levegő és a jármű között, hiszen a levegő hatását vizsgáljuk. Magyarul a szelet figyelembe kell venni, egész pontosan a szélnek a jármű mozgásával párhuzamos komponensét. Hátszélben a szél segíti a járművet vagy a gyalogost, könnyebb előre haladni, szembeszélben viszont a szél sebességével mozog a levegő, ez hozzáadódik a légellenálláshoz. elegendő arra gondolni, hogy viharos erejű szél van, elég nehéz széllel szembe haladni, mert nagy mértékben hátradhatja a gyalogost. Ugyanez a folyamat játszódik le a gépjárműveknél is. Tehát a szél sebessége és a gépjármű sebessége közti különbséget kell figyelembe venni, amikor a sebességgel számolunk. Összegezve az ellenállásokat, tulajdonképpen azt állapíthatjuk meg, hogy van két konstans ellenállásunk, illetve van olyan ellenállás, ami a sebessége arányosan változik. A gördülési ellenállás, a burkolat meg a jármű függvény az egész úton olyan lesz, az emelkedési ellenállás útszakaszoktól függ, attól függ, hogy milyen emelkedőnk van, és a légellenállás pedig mindig a sebesség négyzetétől fog függeni. Ez azt jelenti, hogy ahhoz, hogy bármilyen helyen elinduljuk, megmozdítsuk a járművet, már le kell győzni egy bizonyos ellenállást, és ez az ellenállás, ez a sebesség növekedésével exponenciálisan nő. Emiatt van az, hogy van egy maximális elérhető sebesség szárazföldön a hagyományos közlekedési módszerekkel, hiszen a légellenállás annyira megnő, utána már nem lehet tovább lépni. A meghajtási mód is benne van, de igazából nem lehet végtelen sebességet elérni az exponenciális növekedés miatt. A plusz-minusz jel az emelkedő, illetve a lejtő hatása miatt van. Emelkedőn fölfelé nagyobb az ellenállás, lejtőn lefelé kisebb, de mint erről beszéltünk már, ennek lehet káros hatása is. Nézzük a másik oldalt. Vonóerő. Vonóerő azt jelenti, hogy szeretnénk a járművünket mozgásba lenteni, és át kell tudnunk adni motor teljesítményét valamilyen módon az útnak. A vonóerő a jármű kereke és az út között jelentkezik. A maximális átható mértéke függ attól, hogy mekkora a súrlódás. Lehet látni időnként egy-két rosszul sikerült indulást a lámpánál, amikor kipörögnek a kerekek. Azt jelentett, hogy az illető autóvezető túlságosan gyorsan akart elindulni, és egyszerűen a kerekek megcsúsztak pontosan emiatt, mert nem tudta átadni. Most ezzel a részsel ne számoljunk, tehát nézzük azt, hogy elegendő súrlódásunk van, hogy a vonóerőt átadjuk. Hogyan alakul a vonóerő a sebesség függvényében? Tulajdonképpen erre vagyunk kíváncsiak. A vonóerő attól függ, hogy a sebességváltó milyen állásban van. A sebességváltó azt jelenti, hogy váltunk a különböző fogaskerék áttételek között, és ezzel változtatjuk a motor és a kerék közötti áttételt, hogy mekkora erőt tesz át a motor a kerékre. Egyes állásban, első sebességben nagy vonóerővel rendelkezünk. Tehát itt látható fel a lábán, ő az egyes állás. Nagy vonóerőt tudunk elérni, de a görbe meredek, és az optimális sebességtől eltávozva mind lefelé, mind fölfelé, nagyon gyorsan leesik. Tehát az egyes sebességfokozat arra jó, hogy elindítsuk a gépjárművünket, mozgásba lendítsük, hogy utána legyőzzük az ellenállás nagy részét, hogy utána már kisebb vonóerővel tovább lehessen haladni. Ez egy manőverező fokozat, indulásra, parkolásra, illetve nagyon meredek emelkedőn való haladásra szolgál. Ahogy sebességet váltunk, jön a kettes fokozat, már a vonóerő kisebb, de cserébe nyertünk rugalmasságot, azaz nagyobb sebességtartományban tartja meg a maximálishoz közeli vonóerő értéket. Ez kb. 20-40 közötti kilométer tartományra vonatkozik. Ahogy megyünk fölfelé, úgy lesz egyre kisebb a vonóerő, de egyre szélesebb a tartomány. 5-ös meg 6-os sebességfokozatban a vonóerő egészen picike, tulajdonképpen csak arra elegendő, hogy legyőzzük az ellenállásokat, előzni nem is nagyon lehet benne, persze ez gépjármű függő. Viszont cserébe nagyon széles a görbe, tehát nagyon széles tartományban használhatjuk ezt. 80-tól 240-ig, és így tovább. Jó? Tehát cserébe azért, hogy vesztünk a vonóerőből, rugalmasságot nyerünk. Igazából nekünk arra lenne szükségünk, hogy ezeket a különálló görbéket valamilyen módon összefoglaljuk egy görbébe, és ezért aztán megrajzoltuk a szakasztottan látható burkoló görbét, ezt a görbét megrajzoljuk. Jó? Ez a görbe lesz az elméleti vonóerő görbe, és azt mondhatjuk, hogy a vonóerő sebesség függvény ennek a görbének a mentén alakul. Ezt lehet elérni. Igazából ez gyakorlatban nem létezik, mert váltanunk kell, és valahogy át kell mennünk, de mégis elég jól leírja azt, hogy milyen sebességeket lehet nekünk elérni. Jó? Tehát ez lesz a másik oldalon. Egyik oldalon van a ilyen irányú ellenállásgörbe, ez lesz a másik oldalon, és ahol metszik egymást, ott van az a sebesség, amit el lehet érni, hogyha egyenletesen akarunk haladni. Hogyan használjuk ezt a gyakorlatban? A gyakorlatban vonóerőgörbék ellenállások alapján szerkeztünk úgynevezett gyorsulási-lassulási diagramokat. Ezek a diagramok azt írják le, hogy hogyan alakul a mértékadó tehergépjárműnek a sebessége bizonyos emelkedők mentén. A mértékadó tehergépjármű azt jelenti, hogy adott ország, adott járműparkjának a gyengébb teljesítményű, kis vagy közepes teljesítményű tehergépjárműveit vesszük figyelembe, és az ő mozgásokat jellemezzük. Ezek a görbék azt mutatják meg, hogy emelkedőhöz érkezve a tehergépjármű sebessége hogyan változik. Az egyik, itt ez a vízszintes szakasz, ez a mászósebesség. Ez azt jelenti, hogy a tehergépjármű ezzel a sebességgel képes, ez a legnagyobb sebesség, amivel képes az emelkedőn fölmenni. Ennél nagyobb sebességet nem tud elérni, mert a vonó ereje nem elegendő ahhoz, hogy ennél nagyobb sebességnél az ellenállásokat legyőzze. Ha a mászósebességnél nagyobb sebességgel érkezik az emelkedő a tehergépjármű, akkor lassulni fog. Hiszen az ellenállások megnőnek, a vonóerője adott marad, az ellenállás nem mint a vonóerő, tehát lassulni fog. Ezek a folytonos görbék. Ha a mászósebességnél lassabban érkezik, akkor a lehetséges maximális vonóereje nagyobb az ellenállásnál, tehát a járművünk gyorsulni fog. Persze nem ugyanazt a sebességet fogja elérni akkor, hogyha lassan jön, tehát lassú sebesség érkezett, vagy pedig lendületből jön az emelkedőre. Alacsony emelkedőket lendületből könnyebb bevenni, nagyobb mászósebesség érhető el. A negatív számokkal jelölt értékek a lejtőkre vonatkoznak, ezeket igazából gyorsan vizsgáljuk, milyen gyorsan tud felgyorsulni egy tehergépjármű lejtőn. Nézzünk egy-két gyakorlati példát. Az első példa az, hogy emelkezőhöz közeledik egy járművünk, nagyobb sebességgel, mint a mászósebesség. Azt jelenti, hogy ennek a görbének a vonatkozó szakaszát szépen kivágjuk, és ide lehelyezzük. Az E1 százalékos emelkedő ez adott, ez a geometriai tervezésből származik. A V1 az egy érkezési sebesség, tehergépjárművünk, a vizsgált tehergépjárművünk ezzel a sebességgel érkezik meg a rendszerbe. A V2 pedig az a sebesség, amire kíváncsiak vagyunk, hogy mikor éri el a tehergépjármű. Mennyi idő kell ahhoz, hogy a sebessége az érkezési sebességről erre a kritikus sebességre lecsökkenjen. Egy különbség van, hogy az időt, az, hogy mennyi idő kell hozzá, ezt nem időben fogjuk kifejezni, hanem távolságban. Jó? Ezek a diagramok igazából sebességút diagramok, és azt mutatják meg, hogy a sebesség hogyan alakul az útnak a függvényében. Első lépésünk az, hogy kiválasztjuk a megfelelő emelkedőt, a geometriai adatok alapján innen a felső görbéből kivesszük azt a százalékos emelkedőt, ami a mi tehergépjárműnkre vonatkozik. Ez egy folytonos vonal, mert lassuló esetről van szó. Jó, a V1 sebesség az érkezési sebesség, fölveszük a függőleges tengelyhez a sebességet, rávetítjük a görbére, aztán utána megint levetítjük az alsó részre, ez lesz a kezdőpontja a rendszerünknek. A V2 a kritikus vizsgált sebesség. Ezt megint fölveszünk a függőleges tengelyen, rávetítjük a görbére, kapott pontot levetítjük az alsó részre, és megkapjuk azt a szakaszt, amely mentén a tehergépjárművünk lelassul. Ez a pont, ahol belépett a rendszerbe, és innentől kezdve ennyi időre, delta L egy távolságra volt szüksége ahhoz, hogy a sebessége lecsökkenjen erre a kritikus sebességre. Miért fontos számunkra ez? Mert ezzel tudjuk megmondani azt, hogy a tehergépjárműnek a sebessége hol csökken le annyira, hogy az már zavaró a többi jármű számára, azaz hol kell elkezdeni a kapaszkodósávot. Jó? Másik oldala ennek a dolognak, emelkedőt elhagyó gyorsuló jármű. Most arra vagyunk kíváncsiak, hogy emelkedő véget ért, egy olyan geometria következik, ahol a tehergépjármű nagyobb sebességgel tud haladni. Azt nézzük meg, hogy mennyi idő alatt gyorsul fel arra a sebességre, amivel már vissza tud csatlakozni a normál folyamba a többi jármű közé. Mikor lehet befejezni a kapaszkodósávot? Az eljárás megint ugyanaz. Van egy érkezési sebességünk, ami a tehergépjárművünk jön. Ez jellemzően a mászósebesség, vagy a korábbi előbbi számolásban meghatározott sebesség lesz. Van egy kritikus sebességünk, amire azt mondjuk, hogy igen, ezzel a sebességgel már vissza tud csatlakozni, ő a véni sebesség, és van egy görbénk, amit a felső diagramból, ebből a diagramból beszél ki, ez szaggatott görbe, mert gyorsulásra vagyunk kíváncsiak. Az eljárás menete Kiválasztjuk a vonatkozó görbét, lerajzoljuk, ez az E3 görbe, ezzel fogunk majd dolgozni. Megnézzük azt, hogy mennyi az érkezési sebesség a járműnek, ez a V3 sebesség, függőleges tengelyen fölvesztük, rávetítjük a görbére, levetítjük az alsó tengelyre, megvan a kezdőpontunk. Utána a kritikus sebességet vesszük föl, amivel már vissza tud csatlakozni a járművünk a járműfolyamba. Megnézzük, hogy ehhez milyen pont tartozik a görbén, és ahhoz milyen pont tartozik a vízszintes tengelyen. És ezáltal kapunk egy delta L szakaszt, ugye itt léptünk be a rendszerbe, itt értük el a kritikus sebességet. Ez a delta L szakasz szükséges ahhoz, hogy a tehergépjármű föl tudjon gyorsulni, és vissza tudjon csatlakozni a járműfolyamba. Ez arra szolgál, hogy meg tudjuk határozni azt, hogy hol lehet befejezni a kapaszkodó sávot, hol van már elegendő sebesség a tehergépjárműnek ahhoz, hogy a sávváltásokat megtehessük. Ne zavarja a gépjármű forgalmat. Ezzel meg is érkeztünk ahhoz a ponthoz, amikor a kapaszkodó sávokról van szó. Emelkedőknél mindig az a kérdés, hogy mit csinálunk a lassú járművekkel, roppant egyszerű, tegyük őket félre, senkit nem zavarnak és lehet menni. Ezt hívjuk kapaszkodó sávnak. Két szempont alapján lehet meghatározni az indokoltságát a kapaszkodó sávnak, az egyik a forgalmi szempont, erről picit később, a másik pedig a dinamikai szempont. A dinamikai szempontnak a meggondolását az előző pár dián láttuk. Igazából arról szól, hogy van egy mértékadó tehergépjárművünk, aki 70 km/h fölötti sebességgel érkezik. És arra vagyunk kíváncsiak, hogy ez a 70 km/h tervezett sebességgel érkező jármű sebessége mikor csökken le 50 km/h alá. Az 50 km/h a kritikus sebesség. Az, hogy a mostani járműparkra az 50 km/h ez jó értéke, följebb kéne emelni vagy nem, ez egy kérdés. Most ez a szabály. Lényeg az, hogy van valamilyen sebesség, most éppen 50, aminél a tehergépjármű már azt mondjuk, hogy akadályozza a forgalmat. Mondjuk, ha én országúton autózom, és a teherautó 70-nel megy előttem, akkor is akadályoz, legalábbis én úgy érzem, 50-nel meg pláne, de ez viszonyítás kérdése. Kapaszkodó sávot persze csak akkor alkalmazunk, hogyha legalább 300 méter hosszú az emelkedő, mert ha 300 méternél rövidebb, egyszerűen nem éri meg az a sok herceurca, hogy sávot váltunk, visszajövünk, nincs meg, tehát túl sok egyéb dolgot kell csinálni, egyszerűen nem éri meg, meg a hatása az emelkedőnek nem lesz annyira káros a forgalom lebonyolítására, mint egyébként. Hogyan is néz ki ez a menetdinamikai szempont? Itt az ábrán, ez egy útidő diagram, igazából ezen az ábrán megszerkesztjük azt, hogy hogyan változik a gépjárműnek, a tehergépjárműnek a sebessége. Ez a rész, ez az első példából jön, annak alapján tudjuk ezt megrajzolni. Ez a második rész pedig a második példából jön, innen tudjuk fölvenni azt, hogy hogyan néz ki a útidőgörbe. Tulajdonképpen ezeket a lassítási, gyorsítási diagramokat használjuk azért, hogy ezt megrajzolhassuk. Ami a tervezésnél minket érdekel, egyrészt ez a pont, ahol a kritikus sebességet elérjük. Mert a kapaszkodó sávot itt már biztosítani kell a lassú járművek számára. Ez a kezdőpontja a kapaszkodó sávnak. Előtte kell egy átmeneti sávváltási szakasz, ami 80 méter jelen pillanatban Magyarországon. Tehergépjárműnk sávot váltott, szépen lelassul, mászósebességgel halad fölfelé. Itt véget ér az emelkedő, tehergépjárművünk elkezd gyorsulni, egészen idáig. Ennek a meghatározása ebből a görbéből jön. A emelkedőnek itt van vége, de a kapaszkodó sávot csak itt tudom elfogyasztani, mert ott elegendően gyors már a tehergépjármű ahhoz, hogy visszacsatlakozzon a jármű folyamba. Persze, ha azt mondanám, hogy ebben a pontban kell visszacsatlakoznia, akkor szegény tehergépjármű vezető bajban lenne, mert ha éppen van mellette valaki, akkor nem tud sávot váltani, a sáv meg elfogyott előle. Ezért aztán azt csináljuk, hogy adunk neki még egy 300 méter sávváltási hossz, ez biztosan elegendő lesz arra, hogy találjon egy megfelelő részt a mellette haladó sáv forgalmában, ahol ő sávot tud váltani. És utána fejezzük be a kapaszkodó sávot. Ez a magyar kialakítási gyakorlat. Egy probléma van vele. Én olyan gépjárművezetőt elég keveset láttam, aki szívesen veszi azt, hogy tehergépjármű visszasorol elé. Tehát általában az történik ezen a 300 méteren, látják, hogy vége a személygépjárműnek vezető, hogy vége a kapaszkodó sávnak, és gyorsan odalépnek, nehogy a tehergépjármű vissza tudjon jönni. Persze a tehergépjárművezető sem most jött le a falvédőről, sáv végén elfogyta a kapaszkodó sáv, egyszerűen sávot fog váltani, és azt mondja, hogy gondol, aki itt jön, az csináljon azt, amit akar, ő ott sávot vált. Magyarul van egy olyan forgalomlebonyolódási szituáció, konfliktus helyzet, ami nem teljesen megfelelő, nehezen feloldható. Mi lenne a megoldása? Nyugaton azt csinálják, hogy a kapaszkodó sáv megy tovább egyenesen, tehát ezen a szakaszon mindenkinek kell sávot váltania előbb-utóbb, és a gyors sávot, az előző sávot fogyasztják el. Miért jó ez a megoldás? Azért, mert mindig a gyorsabb fürgék, jobban manőverező járművek tudnak könnyebben besorolni egy forgalmi folyamba, sokkal könnyebben találnak rést, ahova bemehetnek, és elkerüljük a baleset, tehát egyrészt jobban a lebonyolódás, másrészt elkerüljük a balesetveszélyes forgalmi helyzeteket. Jó? Ettől függetlenül ez a magyar megoldás, ennél van jobb. Egyszer megpróbálták felfesteni az egyik autópályán, de a hatóság visszarakadta, mondaná, hogy nem megszokott Magyarországon. A következő szempont a kapaszkodóság indokoltságára az a forgalmi szempont. Akkor, hogyha az útnak nagy a forgalma, akkor attól függetlenül, hogy mennyire, milyen mértékben esik vissza a tengergépjárműnek a sebessége, már a pici sebesség különbség is zavaró hatással van. Ezért aztán azt mondjuk, hogyha a gépjármű forgalom nagysága meghad egy bizonyos mértéket, azaz a legkisebb zavarás is már elég jelentős, és a tehergépjárművek aránya meghad egy bizonyos százalékot, azaz elég sok ilyen kis zavarás jelentkezik az emelkedőnél, akkor mindenképpen kell kapaszkodó sáv, függetlenül a gépjármű dinamikájától, hogyha az emelkedő 3%-nál nagyobb. Persze megint az van, hogy legalább 300 méter hosszúnak kell lennie, ahhoz, hogy ezt alkalmazzuk, ezt a megoldást, hiszen a visszahozatalnál már van egy 300 méter többlet hossz, igazából rövid emelkedők érdekedvéért nem akarunk építeni kapaszkodó sávot. Ebből persze az következik, hogy nagy forgalmú utakon, ha 3%-nál magasabb emelkedőt alkalmazunk, akkor mindenképpen kell kapaszkodó sáv. Tehát törekedni kell arra, amikor az emelkedőknek az esését kiválasztjuk, hogy lehetőség szerint 3% alatti emelkedőkkel dolgozzunk, mert akkor elég sok problémától megkíméljük magunkat, és a forgalomnak a dinamikája is megfelelő lesz számunkra. A lekerekítések azok tulajdonképpen kiegészítő elemek a vonalvezetés, a magassági vonalvezetés tervezésének. Annyi a szerepük, hogy az egyenesek közötti töréseket lekerekítsék. Kész. Jó? A sugarát, a minimális sugarát előreállítási szempontok alapján határozzuk meg, esztétikai szempontok alapján határozzuk meg, illetve utazás kényelmi szempontok alapján határozzuk meg. A dinamikai szempontok, amelyek a vízszintes íveknél elég nagy súllyal szerepeltek, azok itt nem jönnek szóba, nem ez számít, nincs ennek jelentősége. Kezdjük a domború lekerekítésre, kétféle van, van a domború meg a homorú. A domború az, amikor alulról jövünk. Az első eset, amit vizsgálni fogunk, domború lekerekítés és az előzési látótávolság kapcsolata. Hogyan nézzük ezt? Abból indulunk ki, hogy a járművezető valamilyen távolsággal van távolságra van a talaj fölött. 1 méter, 1 méter 20 centi körül van a járművezető szemmagassága, attól függően, hogy milyen a jármű felépítése. Tehergépjárműveknél, buszoknál persze magasabban, de most mindig a mértékadó esetet nézzük. És azt mondjuk, hogy a járművezetőnek látnia kell a szembejövő gépjárművet az előzési látótávolságon belül. Tehát az előzési látótávolságon belül lévő összes gépjárművet neki látnia kell. Akkor van meg az előzési látótávolság. Azaz, föl tudjuk rajzolni ezt a pici kis ábrát. Ez egy egyszerű ábra. Természetesen vannak bonyolultabb számítási módszerek a szakmán belül, de aki majd szakos lesz úttervezésből, ezeket megtanulja. Nekünk most jelen pillanatban ennyi elegendő. Tehát itt a járművezetőnek a szeme, egyenesen elnéz, és látja a másik szembejövő járműnek a szemét, és közben ott az előzési látótávolság. Igazából mi ezzel a résszel szeretnénk dolgozni, mert a körívet parabola képlettel fogjuk majd közelíteni, y1 x2r-rel. Itt van egy körív darabunk, érinti az előzési látótávolság fele, és az y érték az pedig a Az y érték az pedig a járműtőnek a szemmagassága. Jó. Parabola képlet y egyenlő x nézet per 2r, az x helyére beírjuk az előzési látótávolságnak a felét, az y helyére beírjuk a d-nek az értékét, és azt kapjuk, hogy a minimális körívsugár az 9-szer a tervezési sebesség négyzete osztva a szemmagasság kétszeresével. 90 km/h tervezési sebesség esetében ez az érték 40 ezer méter. Egészen más ligában játszunk, mint a vízszintes köríveknél, egészen más nagyságrendű ívekkel fogunk majd dolgozni. Ez a számítás, vagy ez a kis megközelítés nagyon jó abban az esetben, hogyha látom azt, hogy jön valaki szembe, mert tudom azt, hogy nem lehet előzni. De mi van akkor, hogyha előre nézek, és nem jön szembe kocsi? Lehet előzni, vagy nem lehet előzni? Jó. Igazából nem tudom eldönteni, mert nem tudom azt, hogy megvan az előzési látótávolság, és nem jön szembe semmi, vagy pedig nem tudom azt, hogy nincs meg az előzési látótávolság, és jön szembe valami, csak nem látom. Ezért aztán, amikor a domború lekerekítésnek a sugara kisebb, mint az előzési látótávolsághoz tartozó minimális körívsugár, akkor az előzést meg kell tiltani, mint táblával, ez persze elég könnyű elfelejteni, főleg a tergépjármű előttünk, mint pedig folytonos záróvonallal. Jó? Amikor megyünk az úton, és van egy domború lekerekítés, és van egy záróvonal, azért van, mert a sugara kisebb, mint az előzési látótávolsághoz tartozó lekerekítésnek a sugara. A következő az a megállási látótávolság vizsgálata. Amíg az előzési látótávolság az egy jó dolog, ha megvan, és törekszünk rá, hogy biztosítsuk, de ha nincs meg, akkor sincsen túlságosan nagy probléma. Megállási látótávolság az kötelező. A járművezetőnek látnia kell a talajt maga előtt, kátyú, lapos gyalogos fekszik rajta, lehullott a célrút, bármi ilyesmi. A megállási látótávolság teljes hosszában. Megint egyszerűsítünk a dolgokon, azt mondjuk, a talajt látja, jármű vezető szemmagassága, az U az a megállási látótávolság. Parabola képlet, y egyenlő x nézet per 2r, ennek a helyére beírjuk a szemmagasságot, illetve a megállási látótávolság hosszát, és azt kapjuk, hogy a sugár az egyenlő a megállási látótávolság négyzetének és a járművezető szemmagasságának a kétszeresének a hányadosával. 90 km/h tervezési sebesség esetén a kapott érték, minimális sugár az 5700 méter. 40 ezer az előzéssel, 5700 megállással. Jó? Elég nagy különbség van a kettő között. Az 5700 a megállási látótávolsághoz tartozó érték az kötelező, a 40 ezer az előzési látótávolsághoz tartozó érték az ajánlott. Harmadik eset, homorú lekerekítés. Azt gondolná az ember, hogy homorú lekerekítésnél nincsen beláthatósági probléma, hiszen fölülről jövünk, és látjuk az előttünk lévő utat. Ez igaz is nappal. De éjszaka azt, hogy mit látunk, azt határozza meg, hogy mit világít be a gépjárműnek a fényszórója. Tehát igazából azt kell kiszámolnunk, hogy a fényszóró előttünk mekkora távolságot világít be, hiszen ezt fogjuk majd látni. Hogyan néz ez ki? Itt van a kis járművünk, a fényszóró valamilyen távolságra van a talajtól. Megint a legrosszabb esetet kell vizsgálnunk, ezért azt mondjuk, hogy a fényszóró magassága a talajtól 60 cm. A fényszórónak van egy csóvája, ezt a csóvát a járműipari szabványok határozzák meg, egy fokkal fogunk számolni ennél a csóvánál. Nem lehet túlságosan kinyitni, mert a szembe jövő járműtő semmit nem lát, tehát túlságosan erős lenne a vakító hatás. Jó, innen kezdődik a kis leírások, itt van az érintőleges részünk, és ezt a y értéket fogjuk majd közelíteni a parabola képlettel megint csak. Kérdés az, hogy hogyan jön ki az y érték. Úgy jön ki az y értékünk, hogy ugye ezt a távolságot vizsgáljuk, egyrészt van a h magasság, másrészt van ebből a háromszögből a tangens és a mellette lévő oldal, azaz megállási látótávolság szorozva a tangens egy fok. Akinek matematikus beállítottsága vagy agya van, az kicsit fölhördülhetne, hogy igazából ezt a megállási látótávolság dolgot elég lazán kezeljük, mert a görbe mentén is U-nak hívjuk, meg vízszintesen is U-nak hívjuk. Mi a mérnöki gyakorlatban ettől a matematikai pontoságtól eltekintünk, a különbség 100 méteren pár centi, tehát azt mondjuk, hogy elég jó közelítéssel mondhatjuk azt, hogy ez megfelel. És úgy is van rengeteg becslés, amivel számoltunk, azért, hogy ez ne számítson, és az egyszerűséget kedveljük. No. Tehát az y érték az a h plusz a megállási látótávolság szorozva a színusz fi-vel. A vízszintes érték, az x érték, az maga a megállási látótávolság, és az x négyzet per kéter, az UM négyzeten per kéter érték lesz. Jó? És ebből az R-nek az értéke kifejezhető. Nincs túl nagy jelentősége, hogy hogyan kell kifejezni. A lényeg az, hogy például 90 km per óra sebességhez tartozó érték, az 3500 méter. 3500, 5700, 40000, jó? Egészen eltérő értékek jönnek ki. Az alsó kettő az tartandó, a felső, még egyszer, az csak ajánlott. Tehát ez a három kis számítás van a megállási látótávolság, illetve az előzési látótávolság alapján lekerekítéseknél. A következő szempont az esztétikai szempont. Esztétikai szempontnál mindig arra törekszünk, hogy hogyan fog kinézni az útnak a perspektív távlati képe. Így aztán azt szeretnénk elkerülni, hogy nagyon törésszerű legyen a kép. Ezért aztán azt akarjuk, hogy az ívnek a vízszintes hossza az megfelelően nagy legyen, ne legyen törésszerű a kép. Azt mondjuk, hogy akkor megfelelő a távlati kép, hogyha a függőleges lekerekítés vízszintes vetülete, az legalább a tervezési sebesség értékével egyenlő. Persze az érték a kilométer per óra meg méter dimenziókat nem foglalkozunk. Ha 90 km per óra a tervezési sebesség, akkor 90 méternek kell lennie a vízszintes vetületnek. Jó, ezek ilyen esztétikai megfogalmazások, nem kell mögötte semmilyen mérnöki pontosságú számítást feltételezni. Hogyan tudjuk ezt meghatározni? A törésszög az delta E, tehát ha az ív elejéhez meg a végéhez húzok egy-egy sugarat, akkor azoknak a törésszöge az delta E lesz. Ha az ív középpontjához húzok még egy sugarat, a kettő közötti rész az delta E per 2 a központi szög. Igazán lesz egy háromszögünk így, aminek a szöggel szembeni oldalára vagyunk kíváncsiak. Most megint nem foglalkozunk azzal, hogy a görbementi, ferde vagy vízszintes távolság hogyan alakul. Azt mondjuk, hogy ezek egyformák. Ezt a távolságot úgy tudom kiszámolni, hogy R-szer a delta E per 2, ami igazából a görbementi távolság lenne, de nekünk ez teljesen jól megfelel, és azt mondjuk, hogy ez egyenlő a vízszintes távolsággal is. Tehát az jön ki, hogy a T az egyenlő a delta E, R-szer a delta E per 2 értékkel, és ez egyenlő a tervezési sebességgel. És ebből kapunk egy olyan kifejezést a sugárra, hogy a sugár 200-szor a tervezési sebesség osztva a törésszöggel. Az előzőeknél csak a sebesség számított. Itt viszont már a törésszög is bejön. A szabvány erre vonatkozó értéket nem tartalmaz, ezt minden egyes ívnél külön-külön le kell ellenőrizni. Általában a kis törésszögű íveknél vagyunk bajba, hiszen a kis törésszögnél lesznek majd nagy sugarak, amiket nekünk tartanunk kell. A harmadik szempont utazás kényelmi szempont. Igazából ez a hullámvasút effektust írja le. Azt szeretnénk elkerülni, hogy amikor a járművünk egy lekerekítés, függőleges lekerekítésen megy keresztül, egyrészt felugorjon, elemelkedjen, a gyomunk liftezzen, illetve homorú lekerekítésben túlságosan bele legyünk préselve a kocsiba, nem jó a lengéscsillapítónak, nem jó az embernek a gyomrának. Van kivétel, az én gyerekeim nagyon szeretik, ha ugrálunk ilyen helyeken, én kevésbé, de hát néha engedni kell az erőszaknak. Lényeg az, hogy a függőleges oldalgyorsulás ne haladja meg a 0,5 méter per szekundum nézetet. Jó, ez egy olyan érték, aminél nem veszük észre azt, hogy haladtunk. Tulajdonképpen nem kezd el ugrálni se a kocsi, se a gyomrunk, tehát kényelmesen tudunk haladni. A íves pályán vagyunk, a gyorsulás az egyenlő a sebesség nézetét osztva a sugárral, át kell váltanunk a méter per szekundum dimenziót, kilométer per óra dimenzióba, és akkor kapjuk azt, hogy az A egyenlő a V nézet per 3,6-szer az R nézettel. Ebből az R-et kifejezve a sugár, minimális sugár az 0,15-ször a V négyzet. Itt a sebesség négyzete jelenik meg. Jó? Ez is benne a szabványban, ezt is mindig le kell tudnunk ellenőrizni. Egész pontosan egy sebességhez adódóan egyszer kiszámoljuk, és akkor tudjuk azt, hogy ezt kell nekünk tartanunk. Hát ezzel tulajdonképpen a magassági vonalvezetésnek a végére értünk. Ami a lényeg, van egyenes, van lekerekítés. Az egyeneseknek kell dominálnia. Arra törekszünk, hogy minél hosszabb egyenletes esésű szakaszok jöjjenek létre, minél nagyobb lekerekítésekre. Ami szeretnénk elkerülni, az az, hogy az utunk úgy nézzen ki, mint ez a kép. Jó, tehát ez az, ahol a magassági vonalvezetésre vonatkozó összes elvet fölborították, meg a vízszintesre is. akkor, hogyha sok kis törésű, kis törésünk van, akkor jön ez a táblati kép, ez nem túl szerencsés. Akkor sem, ha valakinek tetszik, akkor is igazából el kell kerülnünk. A következő kérdés, ami fölmerül, megterveztük külön a visszatérítést, megterveztük a magasságit, hogyan tovább? Hogyan lesz ebből térbeli vonalvezetés? Hogyan kell tudnunk összehangolni ezt a kettőt? A térbeli összehangolásnak a célja az, hogy az út tengelyét az egy térben elhelyezkedő vonalként tervezzük meg. Igazából az egész eljárást arra alapozzuk, hogy az egyes elemeknek, vízszintes meg magassági elemeknek milyen az egymáshoz való viszonya, és milyen távlati képek jönnek ebből létre. Ez alapján csináljuk meg a térbeli összehangolást, a térbeli tervezést. Az első elvünk az, hogy a vízszintes és a függőleges ívek essenek egybe. Azért, mert ha ezek egybeesnek, akkor térbeli ívek jönnek létre, főleg akkor, hogyha a vízszintes vetületük egyforma, az ívek hossza azonos, akkor nagyon szép térbeli ívek jönnek létre. A gyakorlatban hogy néz ez ki? A gyakorlatban sokkal több vízszintes ívünk van, mint függőleges lekerekítésünk, legalábbis szerencsés esetben, jól megtervezett után. Magyarul a térbeli íveket úgy hozunk létre, hogy a függőleges lekerekítéseket, a magassági íveket belehelyezzük a vízszintes ívekbe. Úgy csináljuk meg, hogy oda tesszük, ahol vízszintes ív van, lehetőleg olyan hosszúsággal, amilyen hosszú a vízszintes ív. Ekkor lesz szép térbeli vonalvezetésünk. Ami nagyon fontos, domború lekerekítés nem eshet vízszintes egyenesbe. Miért nem? Itt van pár alapeset. Az első alapeset, mi van itt? Megy tovább az út, balra fordul, jobbra fordul. Földrengés volt és megszűnt? Melyik? Nem tudjuk. Ez a másik, ez magyar példa. Hát ez leginkább egy űrkilövő állomásra emlékeztet. Megyünk, aztán fölfele elhagytuk a tájat. Ez a harmadik példa. Úgy tűnik, hogy ez azon kívül csúnya, nincsen semmi probléma. Kérdés az, hogy lehet előzni. Nem tudjuk. Hát itt lehet nyugodtan autó mögötte. És szokott is lenni ilyen esetben. Jó? Tehát domború lekerekítés egyenesbe nem eshet. Jobb, mert a háromból valamelyiket hozzuk létre, és egyik sem túl kellemes. A homorú lekerekítés az már eshet vízszintes egyenesbe. De mire kell itt figyelni? Arra kell figyelni, hogy ha a lekerekítésnek a sugara nem túl nagy, akkor a távlati kép törésszerű lesz. Itt úgy néz ki, mintha nem lenne ívünk, törik az út. Pedig van lekerekítés, csak kicsi a sugara. Tehát ha homorú lekerekítés egyenesbe esik, akkor nagyon nagy sugarak kellenek, százezes nagyságrendűek. Jó, különben a távlati képen nem lesznek felül. Más probléma nincsen, annyi egy picit ronda. De egyébként kezelhető, semmilyen biztonsági, dinamikai probléma nem adódik ebből. Jó? Ez a kis táblázat összefoglalja azt, hogy hogyan néznek ki az egyes elemek kapcsolata. Bal oldalt vannak a helyszínrajzi elemek, jobb oldalt vannak a hosszérvényi elemek. Jó? Mindegyik nagyon kedvező, nagyon szép, kivéve a domború lekerekítés egyenese, erről szó sem lehet. Ívekkel gyakorlatilag mind a három kombináció, tehát az ívek azok bármelyik magassági vonalvezetési elemmel kombinálhatóak. Jó? Mindig a távlati kép az a számít, az ami számít, azt kell megnéznünk, azt tervezzük meg, és ezek a fő irányelvek. A látótávolságok meglétét azt ellenőriznünk kell. Megnézegettük őket külön-külön, meg voltak rá előírásaink, de igazából térben is meg kell néznünk a látótávolságok meglétét. Ez itt egy helyszínrajzi ív, kezdőpont, végpont, itt van a járművezető, ez a megállási látótávolság, ennyit kell előre látnia. Ez a látóvonal, ementén a vonal mentén néz előre. Itt a helyszínrajzilag itt semminek nem szabad lennie. Parkolóautónak, háznak, reklámtáblának, fának, mert különben nem látunk előre. Hosszérvényileg van egy magasságkülönbség, tehát meg kell mondanunk, hogy a D-pont a talajtól milyen távolságban van. Azt pedig úgy tudjuk megrajzolni, hogy megvan itt a hosszérvényünk, és látjuk azt, hogy itt ide kell néznünk, elmentén a vonal mentén nézünk el. Ennek a magassága ebben a keresztszelvényben ez a HD érték. Megrajzoljuk a keresztszelvényt, DN távolság, a vízszintesen szabadon hagyadó távolság, a HD magasság, ez a pont, ahol én tulajdonképpen előre nézek. Ementén nézek. Ha itt bármi elhelyezkedik a keresztszelvényemben, akkor nem látok előre. Aki ment az új építési autópályákon, például a Balaton mentén, lehet látni, hogy a szalagkorlát jelentősen bejjebb csúszik. Ki látta már ezt? Ki figyelte ezt meg? Tessék elmenni a Balatonra, végigmenni a déli part mentén, lehet ezt megfigyelni a Körösegyi völgyhídnál például. Azért van, mert a látótávolságot nem lehet másképp biztosítani, szabadon kell hagyni azt a részt, a korlát maga gátolná az előrelátást, és nem lenne meg a belső sávban a megálláshoz szükséges távolság. Az útvonal esztétikáját és biztonságát a fásítással is lehet növelni. A fásítás elég hasznos, elég fontos eszköz, amivel a perspektív távlati képet igyekszünk fokozni, illetve vannak különböző védelmi funkciói is az útnak. Azon túlmenően, hogy szép. Jó? Tehát a fásítás nagymértékben növeli az útnak az esztétikáját, valamint a forgalomnak a biztonságát. Ez elég furcsa dolog, hogy hogyan lehet fásításra biztonságot növelni, de mindjárt fogjuk látni. Az első az a hóvédő erdősávoknak a ültetése. Ha az erdősáv elegendően széles, legalább 30 méter széles, akkor a hófúvásos helyeken a hófúvásokat megfogja, tehát nem tud keresztül menni rajta. Persze törekedni kell arra, hogy akkor ne sorba legyenek, hogy ilyen szabadon teljesen nézetrács mentén elültetni a fákat, hanem inkább össze-vissza legyenek, hogy jobban megtörjék a havat, de kiválóan használható hóvédelemre az erdősáv. A kétsoros fásítás az út mentén, illetve az ívek külső oldalán elhelyezett ligetszerű fásítás, az nagyon szép lehet, nagyon szép látványt ad, esztétikus látványt ad. Jó? Arra figyelni kell a fásításnál, azon túlmenően szép, két probléma van vele. Egyik az, hogy bármilyen baleset történik, valaki bármit hibázik és elhagyja az utat, rögtön neki megy egy fának. Jó, tehát nem megbocsátó a környezet, azaz a hibát rögtön azzal bünteti, hogy felakadtunk egy fára, ami elég könnyű belehalni. A másik pedig az, hogy később bármilyen fejlesztésre szükség van, akkor ki kell vágni az összes fát az út mentén. Ezért aztán csináljunk kétsoros fásítást, csak ne ennyire közel az úthoz, hanem hozzuk szét. Tehát hagyjuk a fa meg az út között távolságot. A fák nagyon szépen jelölik az útnak a térbeli vonalát, könnyű tájékozódni, könnyű vezetni, tudjuk azt, hogy mire lehet számítani. Ha mély bevágások rézsűire eltérő koronamagasságú fákat, növényeket telepítünk, akkor elérhetjük azt, hogy a koronamagassággal visszaadjuk a tájnak az eredeti vonalait. Tehát a zöld felület követi a meglévő, vagy a korábbi dombvonalat, és el tudjuk takarni a bevágást. Tehát messziről ránézve az a ronda seb, amit okoztunk a tájba, az eltűnik ezáltal. Ez nagyon fontos kezelési módszer. Nem mellékesen pedig a rézsüt is megfogja a növények gyökere, tehát nem kell félnünk annyira a rézsű csúszástól. Helyszíne az ívek külső oldalára, ha telepítünk fákat, az nagyon hasznos, mert hogy a járművezető figyelmét fölhívja arra, hogy fordulni kell, nem arra megy tovább az út. Tehát baleseti szempontból, illetve biztonsági szempontból kimondottan fontos ez. Hol fontos ez? Például olyan helyeken, ahol egyenesen ment, volt egy átkelési szakasz, és aztán ezt az út megépült az elkerülő út. Amikor jövök a várost vagy település felé, azt látom, hogy előttem van egy széles csapásirány, ahol nyugodtan lehet menni, és én békesen fogok is menni abba az irányba 120-130-ra, mert a településen lassítok, csak hogy az út befordult, én ezt meg később vettem észre, akkor bajban vagyok. Ha oda rakunk fát, lezárjuk ezt a távlati képet a jelmető előtt, akkor észlelni fogja az, hogy nem arra megyünk, hanem erre, és be fog fordulni. Másik példa, Bajánról 51-es úton, ha jövünk fölfelé, a töltésen megy az út. Előfordul olyan helyzet, hogy megy az ember békésen az úton, vele szembe látja a szembe jövő járműnek a fényét. Több kilométer messzeségben van, következtetés, lehet nyugodtan menni. Igen ám, csak az út rafinált, mert teljesen sík, nincsen fa, viszont követi a töltést, tehát forgolódik. És olyan meglepetésre szerűen jönnek ívek, hogy itt is be kell fordulni, ott is be kell fordulni, holott én azt hittem, hogy egyenesen lehet menni. Ha teszünk fákat, akkor a szembe jövő fényszórót megfogja, tehát nem fogom azt hinni, hogy egyenesen megy az út, hanem látom, hogy fordulni kell. Magyarul évek külső szélén, ha lehet, mindig fásítsunk, főleg ott, ahol valami hirtelen váltás következik, vagy kisugarú éveink vannak. Ezzel elérkeztünk a keresztmetszeti tervezéshez. A keresztmetszeti tervezésnek az a célja, hogy megtervezzük az út szélességi paramétereit, megtervezzük az út oldalesését, és tulajdonképpen a pályaszerkezet tervezése is ide tartozik, de erről a fél év végén lesz majd szó, tehát erről most nem nagyon fogunk tárgyalni. Az ábrán két jellemző keresztmetszet látható, egyik egy külterületi úté, másik pedig egy városi szakaszé, különböző formái vannak, lényeg az, hogy a keresztmetszet, a szélességi dolgokat mutatjuk be, hogyan néz ki az út tengelyére merőlegesen a kialakítás. Milyen elemei vannak a keresztmetszetnek? Vannak osztott pályás útjaink, ami azt jelenti, hogy két különálló pálya épül, középen valamilyen fizikai elválasztással. Gyakran oszlopályásnak hívjuk azt is, amikor egybeépítették meg, de van fizikai elválasztás, de igazából az számít, hogy két különálló pálya van. Az M0-nak a déli szakasza egészen ezért nem oszlott pályás, hiszen egy pálya épült csak meg, a másik az most épül mellé, bár volt fizikai elválasztás. Jó? Őt hívjuk pályának, vagy burkolatnak, mint a járművek közlekednek. A pályának, a burkolatnak van oldalesése, azért, hogy a víz oldaljában le tudjon folyni, alapesetben 2,5%, aszfalt esetében, beton esetében meg 1,5%. A burkolatot oldalról patkával kell megtámasztani. Tehát a patkák az a szerepe, hogy a burkolatot oldalról megtámaszza. Jó, és az útpályán helyezkednek el a forgalmi sávok, amelyek lehetnek haladósávok, előzősávok, leállósávok ebben az esetben. Gyorsítósáv, lassítósáv, tehát egyszerűleges sávjaink vannak. Két patka közötti távolságot, patka két széle közötti távolságot hívjuk útkoronának, és ezen belüli, meg ezen kívüli részeket külön kezeljük. Vannak oszlatlan pályás útjaink, ezek a normál utak, amikor egy pálya épül, ennek két oldalát támasztjuk meg patkával, oldalás és általában tetőszelvény kilakítású, mindkét irányban lejt a középről a burkolat. Persze van olyan, amikor egy irányú eséssel alakítjuk ki, ez tulajdonképpen tetszőleges. Most már az építési technológia ezt lehetővé teszi, hogy ezt is megépítsük. Elég szélesek a utak, ugye a finisherek. Egy útpályánk van ebben az esetben, szintén a forgalmi sávok helyezkednek el rajta, általában irányonként egy vagy két sávot láthatunk ebben az esetben. Az útkoronán kívüli elemeket is szintén meg kell terveznünk. Mik ezek, amikkel foglalkozni kell? Kell foglalkozni a rézsűvel, ez maga a földművet határoló vonal vagy felület. Kell foglalkozni a vízelvezetéssel, pálya alól is kihozzuk a vizet a szivárgóval, de erről majd később lesz szó, mert most túlságosan mélységeiben nem megyünk bele ebben az előadás sorozatban. És meg kell tervezni a különböző védelmi létesítményeket, zajárnyékoló fal, kőomlás elleni létesítmények, hó fúvás elleni létesítmények, és így tovább. Ezek helyezkednek itt el. Belterületen a teljes szabályozási szélesség megtervezendő. Valamekkora terület rendelkezésre áll útépítés céljaira, és ezen belül mindent meg kell tervezni. Meg kell tervezni az útpályát, meg kell tervezni a gyalogos felületeket, meg kell tervezni a zöld felületet, meg kell tervezni az oldalesést, parkolást, rakodást, mindent. Jó? Belterületen jellemzően szegéllyel támasztjuk meg az útpályát, ami lehet kiemelt, lehet süllyesztett, ezen az ábrán speciál pont egy süllyesztett szegély látható. A lényeg, hogy a szegélynek egyrészt van egy elválasztó funkciója, másrészt van egy megtámasztó funkciója a pálya mellett. Gondolnunk kell a kerékpáros létesítményekre, gondolnunk kell az összes útbútorra, olyan dologra, amit padokra, forgalmi elzáró oszlopokra, és így tovább. Tehát mindent egybe meg kell tervezünk szélességtől szélességig, a teljes rendelkezésre álló terület a miénk. A mintakeresztszelvének az a szerepe, hogy bemutassa az útnak a szélességi paramétereit, az alkalmazott megoldásokat, illetve magát a pályaszerkezetet. Jó? Ez egy szakaszra vonatkozik, mindenféle konkrét magassági adat nélkül, ez egy szakaszt jellemző tervlap. Jó? Ettől a keresztszelvény annyiban tér el, hogy a keresztszelvény egy adott szelvényben adja meg a keresztszelvénynek a magassági értékeit. Sokkal kevésbé kidolgozott, viszont itt vannak a geodétának szükséges információk, hogy ki tudja tűzni. Az első alapján látjuk, hogy mit kell építenünk, hogyan kell elrendeznünk, itt pedig az, hogy pontosan mit hova kell raknunk. Ebből sok készül, tehát 20-25 méterenként, illetve attól függ, hogy milyen sűrűn kell, készül egy darab. Ez egy helyre vonatkozik, mint a keresztszelvény pedig egy útszakaszra vonatkozik. Volt már róla szó a vízszintes ívek tárgyalásánál, hogy az útpálya külső szélét megemeljük, azért, hogy az évben haladó járműnek a menetdinamikáján javítsunk. Az, hogy ezt hogyan csináljuk, ezt a túlemelés kialakítást, ez is a keresztmetszeti tervezésnek a része. Itt látható egy inflexiós ívnek a keresztelvényi vonala. Itt a túlemelés, itt van maga a túlemelés átmenet, amikor átforgatjuk az oldalesést egyik irányból a másik irányba. Azt, hogy hogyan fogjuk ezt megtervezni, erről lesz szó most mindjárt. Egyenesben vagy tetőszelvényünk van, vagy pedig egyoldali oldalesésünk. Itt látható az egyenes szakasz, ő a tetőszelvény. Az alapértékben D-vel jelöljük az oldalesést, aszfaltnál 2,5%, betonnál 1,5% az oldalesés. Az ábra a tetőszelvényt mutat, de lehetne, 2,5%, lehetne egyoldali esés is 2,5%-kal. Ebből az állapotból kell eljutnunk ebbe a túlemelt állapotba. Azaz a burkolat széleknek a vonalvezetését, tengelyhez képest a magasság különbségét úgy kell változtatnunk, hogy meg kell tudnunk emelni annyira, hogy eddig alatta volt, most pedig fölé kerüljön megfelelő magasságba. Jó? De ezt kell megnéznünk, hogy hogyan csináljuk majd ezt a részt. Ahol ezt a burkolat célt emeljük folytonosan, azt hívjuk túlemelés átmenetnek. Az a terület a túlemelés átmenet. Ez a kis ábra tulajdonképpen ugyanezt ábrázolja, csak most keresztelvény nézetben nézzük. Ő a folytonos vonal az útnak az oldalesése egyenesben. Itt van a tengely, és itt van alapesés D százalék értékben. Jó? Ő a tetőszelvény. A burkolatszél a tengely alatt MD értékkel található, ez a magasságkülönbség a burkolatszél meg a tengely szintje között. Hogyan számoljuk ezt ki? Úgy számoljuk ezt ki, hogy a burkolat szélességét, a tengely és a szél közti távolságot megszorozzuk az oldaleséssel, a tangens szorozva a mellette lévő oldalon, ebből jön ki ez az érték. Jó? Ezen kell majd változtatnunk. Le kell sűjesztenünk, tehát föl kell emelnünk arra a szintre, ami a túlemelésnél kell. Ő a túlemelés, 20%-kal emelkedik, megint az érdekel minket, a burkolat szél mennyire van a tengely alatt, illetve fölött. Ezt az értéket úgy tudjuk meghatározni, hogy a Q-val megszorozzuk a burkolat szélességét. Ebből jön ki az MQ értékünk. A bal oldalon le kell csökkentenünk a kettő különbségével a burkolat szélességét. A jobb oldalon a kettő összegével kell felemelnünk. Tehát a jobb oldalon a távolság, amit mozgatnunk kell, az jóval nagyobb, mint a bal oldalon. Tehát azt fogjuk csinálni, a jobb oldali távolságot csináljuk meg, aztán majd ehhez igazítjuk a bal oldal mozgatását is. Jó? Tehát ez az alapállapot. Ebből a helyzetből kell eljutnunk ebbe a helyzetbe. Az alsó ábra azt ábrázolja, mi van akkor, amikor egyoldali oldalesés van. Megint a folytonos vonal az alapeset, és a szakasz vonal a másik, a túlemelés, ahol el kell jutnunk. A különbség igazából az, hogy most mind a két oldal ugyanakkor a távolságot kell megtennie, ugyanannyival kell emelnem, illetve csökkentenem, tehát egyszer együtt tudnak majd mozogni. Ez a kis ábra magyarázza ezt, hogy néz ki a túlemelésnek a kialakítása. Ő itt helyszínrajzi. Tehát ő a helyszínrajz, O pont ebben a részben esik, itt keresztelvényünk van. Jó? Az E pont, vagy B pont esik abban a részben, ahol az egyik oldalon vízszintes az oldalesés, másik oldalon pedig megvan az alapesetünk. A C pont, amikor kialakult az egyoldali oldalesésünk, és a D pont pedig az, amikor megvan a túlemelés, ami rendelkezésre áll. Ezt hosszelvényben is lerajzoljuk, ő a hosszelvényi nézet. Ez a tengely magassága. Az A pontban, ahol tetőszelvényünk van, ott a burkolat szélek MD távolsággal a tengely magassága alatt helyezkednek el. Tehát lejjebb van a burkolat szél, mint a tengely. Jó? Elkezdjük a baloldali burkolat szélt emelni, egészen eddig a pozícióig, egy egyenletes lineáris emeléssel haladunk. Az, hogy mekkora a szöge, mekkora a sebessége ennek az emelésnek, arról később lesz majd szó. Ahogy elkezdjük emelni, elérkezünk ahhoz a ponthoz, ahol vízszintes a oldalesés, ugye ezt a B pont jelöli, ez a metszés pont a B pont, illetve ezen a részen a B pont itt látható. Emelünk tovább, a jobb oldal még nem változott, még semmit nem nyújtunk hozzá, ugyanott maradt az a vonal, nem nyújtunk hozzá. Emelünk tovább, egészen addig, amíg a magasságkülönbség itt is MD, meg itt is MD. Azaz létrejött egy egyoldali oldalesés. Tehát elindultunk innen, emeltünk, és megjöttünk egy egyoldali oldalesésbe. Ez a C pont, ahol mindenkinek D százalék esése van. A magasságkülönbség mind a két oldalon ugyanakkor a tengelyhez képest, csak az egyik pozitív, a másik negatív. És ettől a ponttól kezdve elkezdjük a másikat is mozgatni, ugyanazzal a szöggel, mint amelyik egyik megy fölfelé, tehát itt most már ők együtt fordulnak tovább, ugyanolyan ütemben fog csökkenni a magassága ennek az oldalnak, mint ahogy ennek az oldalnak mi a magassága, egészen addig, amíg meg nem érkezünk a végső állapothoz, a túlemeléshez. Kérdés igazából az, hogy milyen hosszan tudjuk végrehajtani ezt a túlemelés átmenetet, hogy fogjuk ezt kiszámolni. Úgy fogjuk kiszámolni, megint van egy háromszögünk, ő a derékszögű háromszög, ez az oldal, ez a MQ plusz az MD, az a summa ember szoktuk jelölni, és ezt az oldalnak a szögét ismerjük, tehát a T az egyenlő a summa M osztva a delta E R-rel, ebből kapjuk meg az átmenetnek, a túlemelés átmenetnek a szükséges hosszát. Hova kell ez nekünk? Múlt órára visszaemlékezve, ki emlékszik rá? Átmeneti ívnek olyan hosszúnak kell lennie, hogy a túlemelés átmenete elférjen benne. Tehát ez is egy szempont az átmeneti ív hosszának a megválasztásához. Jó? Ne feledjük ezt a dolgot. Ugyanez egyoldali eséssel. Tulajdonképpen az előző ábrának egy darabkáját használjuk fel, amikor egyoldali esésből indultunk már el. Annyi a különbség, hogy most van egy irányú oldalesésünk, és ebből megyünk át szépen a másikba, tehát ugyanúgy a burkolatszél alatt meg fölött van MD távolsággal a tengely, és ezt most már, miután mind a kettővel ugyanakkor távolságot kell megtenni, egyszerre forgatjuk át őket. Ami érdekes, hogy van egy olyan pontunk, ahol az oldalesés pontosan 0%. Magyarul oldalában nem folyik le a víz. Ez gond, mert ezeket a részeket nem szeretjük. Utána megérkezünk a D% oldalesésbe, és szépen tovább haladunk a Q értékig. Itt vannak a pontjaink elhelyezve. Jó? Mekkora a távolság, milyen hosszon lehet ezt megcsinálni, az érték ugyanaz, megint csak a T az a summa M per a delta E R érték lesz. Milyen forgatási pontokat lehet választanunk? Alapesetben azt mondjuk, hogy a forgatás az útpálya közepén történik meg, tehát ezen a ponton hajtjuk végre a forgatásunkat. Miért lényeges ez? Azért, mert ha középen forgatunk, akkor a magasság különbségek a két oldalt kicsikék lesznek. Nem lesznek túlságosan nagyok. Jó? Osztott pályás út esetében pedig a két sávos az utunk, akkor a leállásávot nem számolva, a haladó meg az előző sáv közepét, vagy közti részt választjuk ki, és akörül fogunk forgatni. Megint azt szeretnénk elkerülni, hogy itt, meg itt ne legyenek nagyok a magasság különbségek. Ezért forgatunk így. Ezek az alapesetek, de ettől persze el lehet térni kivételes esetekben. Például lehet az útpálya egyik szélén forgatni. Mikor előnyös ez? Mikor lehet ez jó? Kinek van tipje? Akkor, ha a terep olyan, hogy így kevesebb földmunka jön. Tehát a terep vonala így néz ki, és így meg tudunk spórolni rengeteg földmunkát, akkor ez jó lehet. Tehát például a bal oldalon van egy hegy, akkor ez egy kedvező megoldás lehet. Azt is megtehetjük, hogy osztott pályás utak esetében a belső él körül forgatunk. Ez persze azt eredményez, hogy itt a magasságkülönbség nagy lesz, tehát csak akkor érdemes ezt csinálni, hogy a terep ebben az irányban meredeken lejt, azaz nekünk jó, hogy jön ez a magasságkülönbség, mert kevesebb földmunkát kell csinálnunk. Ez a belső forgatás lehet a pálya belső élén, vagy lehet az elméleti középpont körül, de kifele is eltolhatjuk a forgatási pontunkat. Persze ennek a hátrány itt középen lesz túlságosan nagy a magasságkülönbség, olyan, hogy már egy speciális megoldás kell az elválasztó sáv kialakításához. De alapesetben az első két megoldást alkalmazunk. Ritka, nagyon ritka az ettől való eltérés. A 0% körüli oldalesésnek vannak problémái. Az a problémája, hogy itt a vizet nem tudjuk elvezetni. Akkor tudjuk csak elvezetni, hogyha van hosszirányú esésünk, emlékezzünk vissza, emiatt volt a 0,3% többek között, hogy ezeken a pontokon tudjunk javítani. Az a gondunk ezzel, hogy a 0,3% ilyen esetekben már nem elegendő. Már nagyobb esés kell, azért, hogy a víz le tudjon folyni, mert oldalirányban nem számíthatunk az esésre. Akkor, hogyha ez a követelmény nincs meg, akkor valamilyen más megoldást kell találnunk, erről fogunk majd beszélni. A célunk tehát az, hogy ezek a 0% körüli szakaszok minden rövidebbek legyenek. Azaz, ez a delta ER szög, amivel a túlemelés átmenetet lebonyolítjuk, ez minél meredekebb legyen, minél hamarabb véget érjen az átmeneti szakasz, ahol problémáink vannak, minél rövidebb legyen. Van is rá egy minimális érték, ez a delta R egyenlő 0,3%-kal, ennél kisebb értéket nem lehet alkalmazni, mert abban az esetben a víz elvezetése bajok vannak, túlságosan hosszú lenne a bizonytalan oldalesésű szakasz, amit szeretnénk elkerülni. Azonban nem lehet nyakra főre emelni a burkolat, ezt a delta R szöget, hiszen szélsőséges esetben akár azt is mondhatnám, hogy hirtelen fölemeltem, és van egy huppanó az útban. Tehát a maximális értéke ennek a tervezési sebességtől függ. Minél lassabban haladunk, annál gyorsabban meg lehet emelni az utat, annál kevésbé jön ez az oldalra döccenés káros hatással, vagy észrevető hatással a járművezetők számára. 90 km/h fölött a maximális érték az 0,5%, városban 50 km/h 2% is lehet ez a maximális érték, tehát gyorsabban, rövidebb úton végig lehet hajtani a túlemelés átmenetet. Jó? Városban azért általában nem is nagyon használ a túlemelést, inkább csak a főbb utakon, ahol nagyobb sebességgel lehet haladni. Egy kis mellékutcánál égvilágon semmi jelentősége nincs a túlemelésnek. Mit lehet csinálni akkor, hogyha nincsen elegendő hosszesésünk? Akkor jönnek azok a speciális technikák, amiről beszéltünk, és itt most elmegyet említek, hogy hogyan néz ki. Ha nincs megfelelő hosszirányú esésünk, akkor nem lehet használni azt a túlemelés átmenet kialakítást, amiről az előbbiekben szó volt. Tehát ha kicsi a hosszesés, már pedig a 0% körül szakaszoknál elég picike szokott lenni, akkor egy más átmenetet, egy ferdegerinc átmenetet kell alkalmaznunk. A ferdegerinc átmenet azt jelenti, hogy nincs átmenet, hanem a két különböző esésű felületet egész egyszerűen összefuttatjuk. Lesz egy közös vonal, amelyen a két felület találkozik egymással, ennek van egy kis esése, különböző módon lehet kialakítani. Lényeg az, hogy itt erre esik az út, ott pedig arra esik az út. Hogyan néz ki ez dinamikában? Jön a jármű, rámegy, és van egy kis huppanása, ahogy áthaladunk rajta. Az, hogy mekkora ez a huppanás, ez attól függ, hogy milyen hosszú ennek a ferdegerincnek a kifutatása vagy létrehozása. Minél hosszabb, annál kevésbé érezzük a járműben. Picit problémás a fenntartása meg a megépítése, tehát nem egy egyszerű dolog, könnyű elrontani. Ilyen ferdegerincet lehet találni az M0-as autópályán, az M1-es autópálya előtti csomópontnál. Valaki jár arra, és hirtelen ugrik a jármű, az azt jelenti, hogy a ferdegerincen éppen átment. Illetve van, amiről én tudok, az M1-es autópályán Mosonmagyaróvár és Hegyeshalom között van egy ferdegerinc átmenet beépítve. Ahogy jártok, arrafelé autószok, azért lehet ezeket érzékelni. Jellemzően azért csak autópályán használják ezt a megoldást, én legalábbis máshol még nem találkoztam vele, ettől függetlenül nem kizárt, hogy van. Összefoglalva a vonalvezetéssel kapcsolatos dolgokat, amiről szó volt a múlt órán, meg a mostani órán, amikor az út vonalvezetését tervezzük, akkor arra törekszünk, hogy egy térbeli vonalvezetés jöjjön létre, egy olyan vonalvezetés, ami biztonságos, gazdaságos és esztétikus, azaz valami olyan vonalunk legyen, amelyik folytonos, lehetőleg íves vonalvezetésű, jól illeszkedve a természet és kulturális környezet táj vonalaihoz, és emellett forgalombiztonsági szempontból megfelelő, és gazdaságos is, tehát nem építünk túl drágán, hanem pontosan mindig csak azt, ami kell. A gazdaságosság az mindig építési költség és közlekedési költség szempontból figyelembe vendő, tehát az, hogy kerüljük a maximális emelkedőket, az például egy gazdaságossági kérdés is egyben. Jó? Ennyi volt az előadás. A zárt helyével kapcsolatosan egy-két információ, mert az, amiről volt szó a múlt órám, sajnos már megdőlt, mert van némi ütközés az órarendben. Most azért megy a küzdelem, hogy mikor kapok tervet, amikor meg lehet iratni. Várhatóan csütörtökön lesz 6 órakor, 6 és 8 óra között lesz a zárt helyi, és 3 csoportban fogjuk megírni itt, de ez még nem biztos. Jó. 95% biztonságú, csak még nem igazolták vissza a tervet meg a helyet. A jövő héten pontosan, hétfőn pontosan fogom mondani az időpontot meg a helyszínt. Leten is fönn lesz az információ, de lényeg az, hogy nem 4-től 6-ig van, hanem 6-tól 8-ig lesz az zárt helyi. Egyébként egyik héten sem lesz 4-től 6-ig, mert ütközik gyakorlattal, tehát mindig el kell tennünk valahova. Mindig fogom előtte mondani, hogy hova sikerült elraknunk. Köszönöm a figyelmet! Nem órán lesz, csütörtökön lesz. Persze. Nem. Jó, köszönöm.